Foglaljuk el helyünket, és a 283. dicséretünknek az első két verszakát énekeljük együtt. Az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told. Mi segítségünk és étkező istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére most. Ez első istentiszteletünkön ebben a 2009-es esztendőben. Isten igéje most Jeremiás síralmai 5. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen. Emlékezz, Uram, mi történt velünk. Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat. Örökségünk bitollókra szállt, házunk idegenekre. Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. Vízünket pénzért isszuk, fánkért fizetnünk el. Nyakunkon vannak hajszolóink, fáradozunk pihenés nélkül. Egyiptomnak adtunk kezet, meg Asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk. Atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek. Nekünk kell hordanunk bűneik terhét. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kiragadjon kezükből. Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a puszta lakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence, a kínzó éhségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szüzeket Júda városaiban. A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték. Az ifjaknak kell a malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. Oda van szívünk öröme, tánc helyett gyászolunk. Leesett fejünkről a koszorú. Jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk, emiatt homályosodott el szemünk. Mert pusztává vált a Sion hegye, rókák szaladgálnak rajta. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Bizonyára nem vetettél el minket végképp, nem haragszol ránk annyira. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét a mi életünkben. Most a helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk szavára. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked ezt az új esztendőt, melybe átléphettünk. Te látod, hogy milyen érzésekkel, gondolatokkal, netán félelmekkel, aggodalmakkal tettük ezt. Te látod azt, hogy mi minden miatt kesergünk, hiszen nagyon jól ismersz bennünket. Ismered a helyzetünket, állapotunkat. Tudod nagyon jól, hogy mi is hosszan sorolhatnánk, mik miatt kell szenvednünk. Te azt is tudod, Urunk, vajon bennünk megszületette már ez a látás és ez a vallomás, amelyre a Jeremiás síralmainak szerzője eljutott, és amelyet így mondott ki, feljajdulva, jaj nekünk, mert vétkeztünk. Te látod azt, hogy még mindig másokra mutogatunk-e, másokat okolunk, hibáztatunk nehéz körülményünkért. Vagy pedig ott van-e már bennünk a készség saját magunkba tekinteni, s vallani neked arról, hogy mi mit mulasztottunk el, mit nem cselekedtünk meg, vagy mit cselekedtünk meg, csak éppen nem helyesen. Urunk, úgy imádkozunk most ezért, hogy szent lelked által bennünket is segíts ide. Mert tudjuk azt, s a tegnap esti istentiszteleten ebben is megerősítettél bennünket, hogy megújulás csak ott várható, ahol ez a vallomás megszületik a szívben, és kibudjan az ajakról. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, és könyörülj meg abban is, hogy mi is felkiálthassunk. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. A te nagyságod, szereteted hadd ragyoghasson fel most ez évkezdő istentiszteleten itt előttünk. S a beléd vetett bizalmunk hadd növekedhessen, hadd indulhassunk így el az új esztendőbe. Szent lelked segítségét kérjük mindehhez, Urunk. Ámen. Kettőszáznyolcvanötödik dicséretünk negyedik verszakát énekeljük, készülve Isten beszédének meghallgatására. 285. dicséretünk negyedik verszakának éneklésével is kérjük, adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Isten beszéde az előbb olvasott ószövetségi igeszakasz mellett János evangéliumából hangzik még hozzánk. János evangéliuma a 3. fejezetének 22. versétől a 30. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére. Ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Az ismert humorista Fábri Sándor nyilatkozott úgy a napokban, hogy kormányunk cselekedeteinek, döntéseinek a karikírozását is bizony már nem egyszer csak kesernyés mosollyal lehet hallgatni. Innyájan érezzük azt, hogy ez az új év még több nehézséget, lemondást fog jelenteni számunkra. Keserűségekkel, félelmekkel, aggodalmakkal a szívünkben gondolunk az elkövetkezendő hónapokra. Tőlünk keresztényektől ráadásul még biztatást is várnak, valami fajta legalábbis kicsik is reménysugárnak a felvillantását, ha egyáltalán várnak még valamit is tőlünk. Hogyan is indulhatunk hát el az új évben? Azt szeretném most ezen az évkezdő istentiszteleten továbbadni, amit én is kaptam az Úristentől. A Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, és időnként kicsit visszatekintünk a tegnapi ószövetségi fejezetre is, amelyet először hallottunk a Jeremiás síralmaiból. János evangéliumából olvasott ige szakaszunkban beszélgetésnek lehetünk a tanúi, keresztelő János és tanítványai között zajlott le ez a beszélgetés. És hogyha belegondolunk, akkor azt fedezhetjük fel, hogy tulajdonképpen keresztelő János számára is bizonyos értelemben akkoriban új időszak kezdődött el. Miért? Azért, mert a küldetése végéhez érkezett. Benne is felmerült valószínűleg a kérdés, amely most ezekben a napokban minket is különösképpen is foglalkoztat, mit hoz a jövő? Keresztelő Jánosról születése után édesapja, Zakariás pap a következőket mondta Isten dicsőítő énekében. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból. Lukács evangélista pedig evangélium a 3. fejezetének az elején pontosan leírja azt a pillanatot, most nem olvasom fel, de ott megtalálhatjuk az uralkodók neveit is, mindent, amikor aztán maga az Úr szólt Jánoshoz a pusztában. És így olvashatjuk onnan a Lukács evangéliumából, a folytatásból, ő elindult, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Istenhez való odafordulásra, és ezért bűnbánatra hívta tehát keresztelő János az embereket. Tanította őket. Arra is többek között, hogy hiába hivatkoznak az Ábrahámtól való származásukra, hogyha közben a szívük távol van az élő Istentől. S válaszolt a kérdéseikre is, hogy mit tegyenek. Aztán maga Jézus is megjelent a Jordán partján. Beállt a bűnösök közé, ő a bűntelen. Még János sem értette, miért teszi ezt. Miért kell neki megkeresztelnie Jézust? Végül is engedett neki. És aztán elkezdte Jézus a működését. Ez viszont keresztelő János számára küldetése végét jelentette. Ő ezzel teljesítette a megbízatását. Mi lesz ezután? Nem tudom, belegondoltunk-e már valaha is János-e helyzetébe úgy igazán. Tudta nagyon jól, mi a feladata. Azt elvégezte. Ráadásul még annyira idős sem lehetett. Mivel foglalkozik majd ezután? Hogyan fognak telni a napjai? Valami újat kell elkezdenie? Ismereteket szereznie megint? Elsajátítani különböző dolgokat, gyakorolni? Hogyan fog ez sikerülni? Képes lesz-e abban is helytállni? Mennyire ismerős kérdések, aggodalmak ezek számunkra is. Megtarthatom-e a 2009-es esztendőben is a munkahelyemet? Végezhetem-e a megszokott munkámat? Vagy be kell állnom a munkát keresők közé? Böngésznem kell az álláshirdetéseket? Mint munkaerő árulnom kell saját magamat? És mi van, ha sehova sem kellek már? Ha már sehol nincs rám szükség? Hogyan élek meg akkor? Hogyan gondoskodom a családomról? Idősen, betegen pedig abban a formában kínoz a kérdés, hogy mi van akkor, és mi lesz akkor, ha már nem tudom ellátni magam? Hogyha már csak terhére leszek a környezetemnek. Keresztelő Jánosról ráadásul ezt a megdöbbentő mondatot is olvastuk János evangéliumából. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. Valószínűleg János ekkor még nem tudta, hogy ez a sors vár rá. De azért, miközben a lehetőségeket latolgatta, biztosan átvillant az agyán ez is. És ha itt a földön már nem lesz folytatás, ennyi volt az életem. S talán ezt a gondolatot igyekszünk magunktól nagyon messze elűzni, de most bocsánat ezért a nagyon hétköznapi kifejezésért. A mi paklinkban is benne van ez. És ha itt a földön már nem lesz folytatás, ha a 2010-es esztendőbe már nem léphetek át, mit hoz a jövő? Még egyszer föl lehet tenni a kérdést, föl is teszem, de most már azért teszem fel a kérdést, mert ebben a felolvasott ige szakaszban azért ott van a válasz is. Keresztelő János azt mondta Jézusról, neki növekednie kell. Mit hoz a jövő? Egy valamit egészen biztosan. Jézus Krisztusnak a növekedését. János, mint ahogy az itt elhangzott már, valószínűleg nem tudta, hogy hogyan fogja befejezni az életét, vagy mi lesz vele ezután. Most már, hogy Jézus Krisztus elkezdett tanítani, elkezdte a működését. Egy valamiben azonban egészen biztos volt, s egy kiderül a szavaiból, ebben, hogy Jézus Krisztusnak növekednie kell. Növekednie kell kettőjük viszonyát illetően is. Eddig keresztelő János állt előtérben. Ő hirdette, hogy elközelített az Istennek országa. Térjetek meg! Ezentúl Jézus szájából fog ez elhangzani. Eddig János mutatta az utat Istenhez. Most már Jézus fogja ezt tenni, méghozzá úgy, hogy ő maga válik az úttá a mindenható örökkévaló Istenhez. Eddig János köré gyűltek az emberek. Most már Jézus köré fognak gyűlni. És gondoljunk csak az evangéliumokra, ahol azt olvashatjuk újra és újra, hogy sokaság, nagy-nagy tömeg vette körül Jézust, és hallgatták őt. Eddig keresztelő János volt az, aki segítette az embereket bűneik felismerésében, beismerésében, megvallásában. Most már Jézus Krisztus bűntelen, szent, tiszta lénye fogja rádöbbenteni az embereket a maguk sötét, tisztátalan életére. Jézus világosságába kell, hogy belekerüljön minél több ember. János számára viszont ez a visszahúzódást jelenti. Az első helyről vissza kell lépnie legalábbis a másodikra. Növekednie kell azonban Jézusnak nem csak kettejük viszonyát illetően, hanem a tanítványai szemében is. Azért gyűjtötte a 12-t maga mellé Jézus Krisztus, hogy ők szem és főtanúi legyenek tanításainak, cselekedeteinek, jeleknek és csodáknak, amelyeket tett, hogy aztán továbbadják, amit tőle hallottak és láttak, és így terjedjen az evangélium egyre szélesebb körökben. Ez a továbbadás azonban akkor lett igazán hiteles, hogyha ők maguk is megvannak győződve arról, amit továbbadnak. Ezért fontos az, hogy az ő szemükben is nőjön Jézus Krisztus. És hogyha így olvassuk az evangéliumokat, akkor ennek a folyamatát nyomon követhetjük. Most csak egy-két állomását említek, például amikor Jézus Krisztus a tengert lecsendesíti, és a tanítványok álmélkodva kérdezik egymástól, ki ez, hogy még a tenger is, meg a szél is engedelmeskednek neki. És aztán eljön ez a pillanat, amikor az egyik tanítvány azt mondja Jézusról, hogy igen, te vagy az Isten fia. Jézusnak növekednie kell. Nem csak a tanítványok előtt, hanem az egész nép előtt is. És ezért tette a jeleket és a csodákat. Szoktuk kérdezni azt időnként, hogy mostanában miért nincsenek olyan csodák és jelek, mint abban az időben, amikor Jézus itt járt a földön. Jó, ha tudjuk azt, hogy akkor azért is volt annyi jel és csoda. Mert pontosan ennek kellett történnie, folyamatként végbe mennie, hogy Jézus Krisztus nőjön, nőhessen az emberek szemében, hogy fölismerhessék, hogy valóban ő az, aki Istentől jött. Bibliaolvasó kalauzunk alapján olvasva Isten igéjét, nem olyan régen találkozhattunk megint a kánai mennyegző történetével. Ott van a történet végén, ezt tette első jelként Jézus. És az a megjegyzése is ott van az evangélistán, hogy a tanítványai hittek benne. De az ő hitüknek is kellett még fejlődnie és növekednie, pontosan erről szólnak a későbbi történetek is. Jézusnak növekednie kell az egész világ előtt is, és ebben nekünk is fontos szerepünk van. Mi vajon például ki tudjuk-e őszinte szívvel mondani azt, amivel befejeződik a Jeremiás síralmaiból felolvasott fejezet, amelyet a tegnap esti istentiszteletünkön is hallhattunk. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Vajon mi hisszük-e, hogy az ő trónját nem rendíthetik meg politikai feszültséget, nem rendítheti meg gazdasági válság, sem pénzügyi válság. Az ő trónját nem tudják ledönteni acsarkodó, magukat kisisteneknek kikiáltó hatalmasságok sem. Az ő trónja mindörökké szilárdan áll. Neki növekednie kell. S fog is. Annyira növekedni fog, hogy mikor eljön újra a földre, erről is beszél a Szentírás, Isten beszéde, akkor már mindenki kénytelen lesz fejet és térdet hajtani előtte. Azok is kénytelenek lesznek, akik most még ezt nem akarják megtenni. Akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy igen, ő az, akit az Isten elküldött, hogy ő valóban Isten fia, maga is Isten, és övé minden hatalom menjen és földön. Hisszük-e teljes szívünkkel, hogy ezt hozza a jövő, hogy ezt egészen bizonyosan hozni fogja a jövő. Ezek után azonban megfogalmazódhat a kérdés bennünk, és hol van mindebben Keresztelő János, és hol vagyunk mindebben mi? Keresztelő János tanítványainak válaszolva a következőket mondta. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. János tehát ezt a választ adja erre a kérdésre, hogy hol vagyok én mindebben. Így vagyok benne mindebben, és ennek a végkicsengése ez, ez az én örömöm lett teljessé. János tehát minden emberi bizonytalanság, aggodalom, félelem ellenére, vagy azok mellett ismeri az örömet is. Méghozzá a teljes örömet. De miből is fakad ez az öröm? Abból, hogy a vőlegény barátja lehet. Annak lehet a barátja, aki az Istentől jött. Hallhatta a hangját. Beszélhetett vele. Együtt lehetett vele. Élvezhette a társaságát. Sőt, szerepe lehetett a vőlegénynek mennyasszonyával való találkozásában. Szövetségük létrejöttében. S János úgy tűnik tudja, tisztában van azzal, hogy ez mindennél többet ér. Ezért érdemes volt megszületni. Ezért érdemes volt vállalni az aszkéta életmódot is. Ezért érdemes volt vállalni még azt is, hogy az életét adott esetben kockára teszi, mint ahogy tette is, amikor az akkori uralkodónak is megmondta, hogy mi az a sötétség, az a bűn az életében, amivel le kellene számolni. És hogyha keressük a választ a kérdésre, hogy hol vagyunk mindebben mi, hát mi is valahogy így vagyunk mindebben benne. Az atya szereti a fiút, írja János evangélista, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Elég világos beszéd ez. Úgy is benne lehetünk ebben az egészben, hogy az Isten haragja rajtunk marad. Úgy is benne lehetünk azonban, hogy hitünkkel megragadjuk az Isten kegyelmét és szeretetét, amely Jézus Krisztusban jelent meg, és akkor elkezdhetjük már itt az örök életet, azt az igazi, teljes életet, amiben semmi kárt nem tehet majd az sem, amikor meghalunk, mert még közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz. És ez az élet pedig azt jelenti, hogy a barátai lehetünk mi is Jézus Krisztusnak. Hiszen maga Jézus mondta ezt, hogy ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Hogyha így a barátai vagyunk már, akkor az ő színe előtt élhetünk. Akkor mi is ugyanúgy élvezhetjük a társaságát. Beszélgethetünk vele, megbeszélhetünk vele mindent. Akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy ő, akié minden hatalom, szemmel tart bennünket, gondja van ránk. Mert mindazok, akik így az ő barátai, azok nincsenek kiszolgáltatva semmiféle más hatalomnak, ha csak ugyan kiszolgáltatták magukat Jézus Krisztusnak. És ez pedig sok felesleges félelemtől, aggodalomtól és szorongástól megment bennünket éppen a nehéz időkben. Jézus biztosítja övéit, a barátait, hogy senki ki nem ragadhatja őket a kezéből. Péter levelében pedig egy különösen szép ígéretet olvashatunk arra nézve, hogy mennyire be vannak biztosítva azok, akik Jézus mellett döntöttek és hozzá ragaszkodnak. Így olvashatjuk: titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Ezt az örömöt mi is megismerhetjük. Jöjjenek bár nehézségek. Lehet, hogy még nagyobb akadályok, problémák, gondok, mint az elmúlt esztendőben. De ez az öröm a miénk lehet. Betöltheti a szívünket, sőt, teljessé lehet a szívünkben. Nagy a felelősségünk önmagunkért, és azokért, akik még itt vannak körülöttünk. Akinek az élet Jézus Krisztus, annak virágzik ki az élete itt a földön is, még ha nehéz körülmények között is kell élnie. És ez bizonyos lehet abban is, amit Pál apostol így fogalmazott meg, hogy a meghalás is nyereség. Adjunk hálát ezért a mi Urunknak, hogy mi itt tekinthetünk az elkövetkezendő esztendőre, hogy ez az öröm a miénk is lehet, és teljessé lehet bennünk. Amen. Kilencvenedik Zsoltárunk első verszakának éneklésével válaszoljunk Isten szavára: te benned bíztunk elejétől fogva. Úrunk Istenünk, hadd kérjük mi is azt, amivel a Jeremiás síralmaiból olvasott fejezet végződött. Téríts minket magadhoz. Mert mi még erősen vagyunk képesek. És kiáltunk azért is hozzád, hogy munkáld bennünk a készséget az őszinte megtérésre. Mert talán még ez is hiányzik belőlünk. Újíts meg bennünket, Urunk, hiszen ha mi ugyanazok maradunk, akik voltunk 2008-ban, akkor kezdődhet bár egy új esztendő számunkra. S történhetnek másfajta változások is életkörülményeinkben. Mi mégis továbbra is békétlenek, zúgolódók, szomorúak, aggodalommal, félelemmel teli szívűek maradunk. Mert nem a körülmények változása, és nem egy új esztendőnek a kezdete jelenti az igazi megújulást, hanem az, amit csak te tudsz munkálni és adni nekünk. Ezért fohászkodunk most hozzád. Te látod, Urunk, mennyire ragaszkodunk még mindahhoz, ami itt a földön körül vesz bennünket, hogy ezek a földi dolgok, anyagi javak, ezek még mennyire lekötik a figyelmünket, az időnket, az energiánkat. És mondjuk mi, próbáljuk magyarázni a bizonyítványunkat, hogy nem lehet másképpen. Olyan jó lenne, ha egyszer végre eljutnánk oda, hogy meg tudnánk vallani azt, és ki tudnánk mondani, hogy a legnagyobb baj az igazából, hogy nincs bennünk igazán bizalom irántad. Hogy mi elfeledkezünk újra meg újra arról, hogy a te trónod szilárdan áll, és te uralkodsz, és ez a trón, a te hatalmad, uralmad megmarad nemzetékről nemzetékre. Elfeledkezünk arról, hogy neked növekedned kell, és növekedsz is. Mi ugyan sokszor csak azt látjuk, hogy a sötétség, a gonoszság, az erőszak növekedik körülöttünk. De olyan jó lenne, ha ezt is mernénk hinni, és igaznak mernénk elfogadni ígéreteidet és beszédedet, hogy igenis Jézus Krisztus növekszik, növekednie kell, és hogy eljön majd az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá is válik mindenki számára, hogy ő az Úr. Bármennyire próbálunk itt mi, emberek, kis királyokként, kis istenekként fellépni, lehet, hogy a saját családunkban, mert csak annyira terjed ki a hatalmunk, a hatalmi területünk, de ez mulandó, és ezzel igazából csak ártunk mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Urunk, segíts nekünk, hogy annak lássunk, aki te valóban vagy, és ugyanakkor láthassuk meg azt is, hogy mi van bennünk, a mi szívünkben, és tudjuk ezeket napvilágra hozni. Merjük ezeket napvilágra hozni, hogy tisztulhassunk, hogy valóban újat kezdhessünk. Így kérünk tőled, Urunk, valóban áldott új esztendőt. Áldj meg így bennünket, szeretteinket, gyülekezetünket, egyházunkat, s népünket. Megismerhessük ezt az örömöt, amelyről itt Keresztelő János beszélt, ezt az egyetlen igazi, tiszta és maradandó örömöt, s ez a miénk is lehessen. Betölthesse a szívünket, átjárhassa az életünket, s ez ragyoghasson az arcunkon is. Hadd járhassunk így az emberek között a 2009-es esztendőben. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, így kérünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkoztatok, mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem, hogy legközelebbi gyülekezeti alkalmunk vasárnap lesz az istentisztelet, amelyet a szokott időben, tehát 10 órától tartunk itt a templomunkban. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Minden kedves testvéremnek Istentől megáldott új esztendőt kívánok. Ebben az örömben, amelyről itt az ikénk beszél, gazdag új esztendőt. Isten áldjon meg így bennünket. 367. dicséretünk éneklésével is biztassuk magunkat is, meg egymást is. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Énekeljük el végig, és az utolsó negyedik verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!